Nyolcadik fejezet. Jurta Palota, Dél-Pannónia, Pannon. Jó estét! Jó estét, uram! Sajnálom, kutyát nem lehet behozni. Ó, dehogy nem! Mosolygott az ármáni öltönyös, magas férfi, aki az etikett szabályainak megfelelően elsőként nyitott be az étterem ajtaján. A főpincér csak később vette észre az utána érkező, fehér szenátor palástban pompázó, karcsú nőt, és mellette a dísz magyarba öltözött úrnőt. A kutyás férfi Dunavecki szenátornő és a csupa mosoly Fekete Enikő kíséretében érkezett. Különös módon testőrök nem kísérték a csoportot. Az étterem építészeti és gasztronómiai kuriózumnak minősült. A földi Budapesten található Mátyás pincéről mintázták, a Cifra Palota 12. szintjén üzemelt, és kifejezetten a deélősiekhez látogató előkelőségek számára volt fenntartva. A protokoll kedvéért itt mellőzték az ős magyar motivumokat. A berendezés és a kiszolgálás minősége bárhol az univerzumban első osztályú besorolást eredményezett volna. A hangulatot, ki tudja mi okból, az 1930-as évek Budapestjére kalibrálták. A napkirály ünnep miatt alig lehetett szabad asztalt találni. A főpincér földig hajolt a nők előtt. Jó estét, fenséges hercegnő, jó estét, méltóságos asszonyom. Van szabad asztaluk? Kérdezte a kutyája pórázat markoló férfi. Hogy ne lenne, uram? Kérem, méltóztassanak utánam fáradni. Az ajtón belépett egy tetőtől talpig durnilba öltözött második férfi. Remélem van Cola Light, kérdezte a palóc népviseletbe öltözött ruhatáros lánytól, és a többiek után ment. Kik ezek az északiak? Kérdezte az egyik kukta a konyhába vezető lengő ajtót, éppen betaszító valamelyik pincértől. A kövér férfi mindig oda bentről kukucskált. Ez évek óta rossz szokása volt, nem lehetett róla leszoktatni. Ezek nem magyarok. A főpincér egy hangulatos asztalkához vezette a vendégeket. Egyszerre két pincér ugrott és kihúzta a székeket. Egyikük gyufát vett elő, hihetetlen egzotikum, és meggyújtotta az asztal közepén álló gyertyát. Ül! Utasította Só Kolozsvárit, a német juhász leereszkedett a hátsó felére. Már az előbb is akartam kérdezni, véletlenül nem ez az a kutya, amit a leszállás után kértetek? Kérdezte Sótól Enikő. De igen, mondta Só, és átvette az italapot. Ó, micsoda borok, Paul! Én kólázom. Na de mi szükséged van erre a kutyára? Érdeklődött Enikő. Ja, a kutya. Só lenézett az asztal mellé. Ül! Kolozsvári leült. Morgott egy picit. Vidgen egy jávorpál hologramot meghazudtoló, magabiztossággal csettintgetett a főpincérnek. A férfinak derékszögben hajlott meg a dereka, tanítani lehetett volna a mosolyát. Uram! Szóljon a kíváncsi kuktájának, hogy ne radarozzon a konyha ajtóból, mert kivágom az étteremből. Paul Vidgen háttal ült a lengő ajtónak. Ő igenis, méltóságos uram. Vidgen rámerett a gyertya lángra, az lobbant egyet is kialudt. Mindenki rendelt. A nők és Só dél-pannoniai vörösbort kértek, Vidgen ígéretéhez híven cukormentes, csökkentett energiatartalmú üdítőben utazott. Négyen szóltak a kuktának, hogy húzódjon vissza a konyhajtóból. Újabb pincér érkezett, nyújtotta az étlapokat. A nők jelezték, hogy egy kis időre van szükségük, amíg megszemlélik a menüsort, de Só és Vidgen egy percig sem tanulmányozták az étlapjaikat. Van az a híres magyar étel, ami úgy néz ki, mint a csíkokra szabdalt, frottír törölköző és pörkölt alapban úszik. Azt mondják, nagyon finom, csak büdös, gondolkodott hangosan Só. Pacal, szólalt meg Dunavecki szenátornő. Az, az, vigyorgott Só. Na én azt kérnék, és köretnek hozzon vénuszi mustár kukoricát, szerecsendiós tejföllel. Só már becsukta az étlapot, a köret rendelést fejből mondta. Hogyan méltóztatik parancsolni, uram? A pincér pillanatok alatt leizzadt. Zárlatos a fülcimpája, barátom, nézett rá sajnálkozva Só. De hát ez egy tradicionális magyar étterem, a pacalhoz sós vízben főtt burgonyadukál, nevetett Enikő. Amolyan bizalmas mozdulattal meg akarta érinteni Só kezét. Az ujjai alig 5 centire lehettek a férfi kezétől, amikor Só hüvelyk ujjából kék szikrácska pattant a lány karperecére. Enikő feljajdult, elrántotta a kezét. Na, de hát ez ráz! Tele vagyok energiával, drágám. Savanyúságot? Kérdezte az elképett pincér. Majd savanyú képet vágok hozzá. Rikkantotta az ezredes, és visszaadta az étlapot. Ön levest nem parancsol? Érdeklődött a pincér. Hogy hívják magát? Miska szolgálatára, bokázott a pincér. Nem fogyasztok fűszeres forró vizet, Miska fiam. Igenis, méltóságos uram. Amíg a többiek rendeltek, só rágyújtott, lehajolt, játékosan megvakarta Stenonis legjobb emberének a fejét a két füle között. Kolozsvári morgott. Nyugszik. Wittgen bevállalt egy rántott csirkét sült burgonyával és pannoni kovászos uborkával. A sarokban futtatni kezdte a programot egy négy tagú cigányzenekar. Nem lehetne kikapcsolni őket? Fordult oda Wittgen. Úgy fogta a villát, mint egy dobótört.
Ők nem robotok, mondta Enikő.
Oké, akkor csak hagyják abba. Egy perc múlva csönd lett. A nők is rendeltek. A pincér távozott a rendeléssel, Dunavecki elérkezettnek látta az időt a kérdések feltevésére.
Ezredes, mikor óhajtja elvégeztetni a koronamásolat technológiai elemzését?
Ma reggel.
És miért nem most rögtön?
Mert ő felsége negyedik von Ashtetten udvari ötvöse a nap 24 órájából 20-at kómához hasonló mély álomban tölt, ilyenkor emészti képlékenyé az ébrellét ideje alatt felzabált nemesfém ötvözeteket. Egy hineki ötvös pókot hoztam magammal, ezek a lények az univerzum legjobb ékszerkészítői. Egy hineken szőtt nyaklánc körülbelül annyiba kerül, mint egy közepes űrfregatt. Ezek a lények az ötvös művészet legnagyobb mesterei. Só az órájára nézett. A mester a dél-pannoniai helyi idő szerint reggel 7:30 fog felébredni, attól kezdve 4 órája lesz a technológia elemzésére, amit, ha szükséges, másnap folytathat.
De mi szükség van egy ilyen alapos vizsgálatra?
Amíg nem tudom pontosan, mit keresek, pedig esélyem sincs a megtalálására. Áttanulmányoztam a magyar koronára vonatkozó összes dokumentumot, amit csak eljutattak hozzám. Ezek alapján arra a végkövetkeztetésre jutottam, hogy a magyar szent korona nem két különálló koronából összeállított tákolmány, a 12.-13. századból, már elnézést a szó használatért, hanem egységes egészet képező királyi ékszer, amely különleges produktumokra képes, remélhetőleg az ötvös pók megerősíti ebbéli hitemet.
Mit ért különleges produktumok alatt?
Kegyed most éppen azt kérdezi tőlem, hogy mi a korona titka? Hát attól tartok, hogy a kérdését egészen addig a pillanatig nem tudom megválaszolni, amíg a kezemben nem tartom ezt a tárgyat. És nem a másolatot, hanem az igazit.
Tudja, én keresztény vagyok, attól tartok, a maga állításai nem egyeztethetőek össze a tudományos állásponttal.
Elmondom, mi a véleményem az úgynevezett tudományos álláspontokról. A tudománytörténetben még egyszer sem fordult elő, hogy egyszerre 100 tudós felfedezett volna valamit. Általában egy tudós szokott állítani valamit, és a többi jó hangosan elküldi a jó édesanyjába. Aztán 20 év múlva már mindenki annak az egynek az álláspontját hirdeti. Méltóságos asszonyom, ön nyilván nem hisz a korona hatalmában. De miért kellene hinnie benne? Az ön számára a korona a magyarországi apostoli térítés szimbóluma, küldője állítólag az a második szilveszter, aki a 22. században élt, Hratvig püspök által lejegyzett István legenda szerint egy álombéli angyali látomás hatására nem a lengyeleknek, hanem maguknak, a magyaroknak küldött uralkodói koronát.
Így volt.
Hiszi ön és a történészek nagy többsége. Én meg azt hiszem, mit hiszem. Szent meggyőződéssel vallom, hogy a korona jelentőségehez fűződő mítosz mindenestül Könyves Kálmán agyalmánya, aki az első science fiction bestseller író volt. Na jó, meg sem közelíti Heinlein vagy Asimov színvonalát, de azért tényleg jó toldú szerző volt.
Ezek az írók élnek még? Kérdezte Enikő.
A könyvespolcomon. Só ivott egy korty vörösbort. Na szóval, Kálmán meg sem közelítette az ő színvonalukat, de azért istentelenül jó fantáziája volt, amit papi múltjának köszönhetett. Róla tudni kell, hogy nem uralkodónak nevelték, hanem klerikusnak. Ha hiszik, hanem Hratvig püspöknek egyetlen önálló gondolata sem volt, csupán lejegyezte, amit a király, ez a felszentelt pap diktált. Kérem szépen, ennek a Kálmánnak az volt a fixa ideája, hogy valamiképpen igazolnia kell a koronája második szilvesztertől való küldésének mítoszát. Kálmán a Turul nemzetség tagjaként alig hanem ismerte a koronával kapcsolatos teljes igazságot, ezért nyúlt a történelem hamisítás eszközéhez.
De miért tette volna ezt? Hüledezett Dunovecki szenátornő.
Mert púpos volt.
Kolozsvári ugatni kezdett. Amióta egy osztrák izomkolosszus robotembernek öltözött, tudjuk, hogy a kutyák meglehetősen kifinomult műszerek. Shaw ugyanúgy tudta. A csinos fiatal lányt Dórának hívták, személyi kártyája adatai alapján az észak-pannoniai Magloadon Maglod lakott, és 19 évvel ezelőtt született Buda Megapesten. Dóra egyedül érkezett a napkirály ünnepre, összes személyes holmiát egy hálózsák jelentette, amit a vendégek csomagjainak megőrzésére felállított raktársátrak melletti kölcsönzőben bérelt. Egy baráti társaság tagjainak, akikkel az IASZ bemutató alatt ismerkedett össze, azt mondta, másodéves egyetemista, s ha megszerzi a diplomáját, vallásszociológus lesz. A vihar mind az öt fiatalt bekergette a sörsátrak alá. Hajnali 14:30-kor Dóra felállt az asztal mellől, mert állítása szerint pisilnie kellett. Hazudott. A szép asszony szólította őt. Dóra megkerült a sörsátrakat és elindult a 10 000-nyi lakósátor között, tudta, hová kell mennie, a szép asszony részletes instrukciókkal látta el. Nem tagadta, nagy izgalommal készült a találkozásra, a főboszorkány csak a legritkább esetben mutatkozott meg alattvalóinak, általában álmokon és révületes látomásokon keresztül utasította őket. Dóra egy kristálytiszta mentális közlést kapott a sörsátorban. Itt van a közelünkben, személyesen fog megmutatkozni, lelkesedett a fiatal TIRS. Vajon milyen alakot ölt magára? Dóra egy magányosan álló, sötét ablakú lakókocsihoz közelített, a tulajdonosok valahol a sörsátraknál ütötték el az időt. A vihar a tetőfokára hágott, akik nem a jurta kupolák közelében mulatták az időt, azok meghúzódtak a sátrakban. Dóra körülnézett. Lenyomta a kilincset, az ajtó nem volt bezárva. A lakókocsiban sötét volt. Villámfény ragyogott be az ablakokon. Egy csuklyaköpenyes alak körvonalai rajzolódtak ki az oldalablak előtt. Csukd be az ajtót, mondta Dórának a szép asszony csilingelő hangján. Dóra behúzta az ajtót. Fél térdre ereszkedett úrnője előtt. Na a szép asszony lassan a lányra emelte egyik kezét.
Sajnálom, Stenonis állt a lakókocsiban.
Dóra borzalmas sikolyát elnyomta a villámlást követő mennydörgés. A bordák iszonyú recsenéssel szakították át a húst és a bört. Dóra velőtrázó sikollyal kapott a kebléhez, de nem szegülhetett szembe azzal az erővel, amely kitépte a szívét. A véres húsdarab a nagymester kezébe repült, a lány elomlott a padlón. Azonnal meghalt. Villámlás és mennydörgés. Dunovecki egy suta mozdulattal felborította a vörösboros poharát.
Elnézést, de ügyetlen vagyok.
Választások előtt egy kormánypárti politikusnál ez teljesen természetes dolog, mosolygott az ezredes. Ennyire felizgatta volna, amit Kálmánról mondtam?
Nem, szóval mi közel könyves Kálmán testi hibájának a magyar koronához? Komolyan mondom, amilyen fantáziája magának van, azzal írnia kellene.
Á, nem lehet megélni belőle. Ne vegye szentírásnak a szavaimat, szenátorasszony, én csak hangosan szoktam gondolkodni. Ahhoz, hogy megértse az összefüggéseket, kicsit beszélgetnünk kell a magyar szépasszony kultuszról.
Meghozták az ételeket. Egy darabig mindenki csöndben maradt, miután a pincérek távoztak és az asztalnál ülők megkezdték a falatozást, Shaw folytatta.
Először. A szépasszony nem más, mint az ős hitű magyarok isten asszonya. Ő Tündér Ilona. Pozitív személyiség, ő a csallóközi tündérek királynője, a napkirály menyasszonya. Másodszor. Szépasszonynak hívják az Oposz női nagymesterét is, aki a boszorkány harcosok úrnője, és egy végtelenül gonosz teremtés. Egy kicsit beszélgessünk erről az ellentmondásról, hölgyeim.
Nincs itt semmiféle ellentmondás, Brett. Egyszerűen az Oposznak fogalma sincs a magyar ősvallásról, jegyezte meg epésen Enikő. Amikor Stenonis a szép asszony és tündéreiként apostrofálja a női tagok gyülekezetét, akkor milliónyi igazhitű magyar szívébe mártja a törét. Ezért nézi le mindenki Stenonisékat. Az északon élő modern gondolkodásúak?
Mondj nyugodtan materialistákat.
Materialisták és keresztények olyanok, mint Anikó. Azért fordulnak el az Oposztól, mert egy bűnszindikátusnak tartják. Az Oposz egy fekete táltosokból és fényíjászokból álló űrmafia, és a vezetői, mondjuk ki bátran, Csupán rohadt, akasztanivaló bűnözők. A dél-pannoniai ős hitű magyarok pedig azért határolják el magukat a szektától, mert meghamisítja vallásunk alapvető tanításait. Az oposz mágusok azt tanítják, hogy a mi sejemhajú tündér Illonánk valójában egy velejéig romlott gonosz teremtés.
Azt például tudta, hogy Stenonis ellen nemzetközi körözés van kiadva? Kérdezett közbe Dunovecki.
Ezt momentán nem tudtam, jegyezte meg Shaw. Letette a villát, a kendővel megtörölte a száját. Egy pillanat.
Vakító fehér fény villant, amikor kibomlott az ikon. Tényleg csak egy pillanatig tartott az egész, mire a nők egyáltalán meglepődhettek volna a férfi kezében, már ott volt egy könyvecske.
A magyar nép hiedelemvilága, olvasta a borítójáról Shaw, aztán felnyitotta a könyvet egy előre megjelölt helyen. A magyar néphit női alakban elképzelt démoni lényei közül a legegyértelműbbek a szépasszonyok. Nevük tabunév, ami azt jelenti, hogy a szépasszonyokat annyira félelmetesnek tartották, hogy még nevüket sem volt szabad kimondani. A szépasszony alakja mindig negatív. A velük való találkozás csak bajt okozhat, az embert tévútra vezetik. Viharban, jégesőben táncolnak. Eszméletlen ez a nagy vihar, biccentett Vidgen az ablakok felé, a sugárkezelt üveglapokon patakokban folyt a víz.
Igen, igen, Paul, morogta Shaw és lapozott a könyvecskében, folytatta a felolvasást. Viharban, jégesőben táncolnak, összebogozzák a lovak sörényét. Elváltják a gyerekeket, megrontják a felnőtteket, az állatokat.
De hát ez csak egy könyv, mondta mérgesen Enikő.
Ez néprajz, drágám. Ezt hiszi a nép.
De ne keverjük össze a boszorkányokat Tündér Ilonával.
De élősi hercegnő lecsapta az evőeszközöket.
Én sokkal jobban tudom, hogy mit hisz a nép, mint bármelyik néprajzos.
Persze, hát butaság is lenne összekeverni. Sólapozott.
A szép asszonyokat néha boszorkányoknak is nevezik, azonban ott, ahol még él a néphit, pontosan informálnak róla. A boszorkány élő asszony, illetőleg ember, a szép asszony viszont démoni, illetőleg szellemlény.
Enikő felpattant az asztaltól, megtörölte a száját, odacsapta a kendőt, és köszönés nélkül otthagyta őket. Vidgen elfordult ültében, utána nézett, aztán megvonta a vállát. Fogta Enikő tányérját, és letette Kolozsvári elé.
Napokig csak magáról beszélt, ha nem ismerném őt évek óta, komolyan azt gondolnám, hogy egy szerelmes csitri,
jegyezte meg csöndesen Dunovecki.
És most rettenetesen megbántotta őt.
Shaw megnézte a könyv címlapját.
Nem én bántottam meg, hanem Dömötör Tekla. Nelly azt mondta, Enikő lesz annak az IS csoportnak a parancsnoka, amelyik elkísér minket az úton. Ha a fekete Enikő a legjobb magyar fény IS, hanem nekem egyetlen beosztottam se rohanjon el, ha felolvasok egy könyvből.
És most milyen konzekvenciákat sikerült levonnia a hercegnő személyével kapcsolatban? Nem alkalmas parancsnoknak, mert nem hisz a néprajzosoknak? Enikő nap mint nap megéli a hitét, ő egy csodálatos ember, aki számára a tündér királynő egy megtapasztalható, élő valóság.
Krisztus hívőként fogadja el Enikő másságát, vagy politikusként?
Miért nem beszélgetünk inkább könyves Kálmáról? Emelte poharát Dunovecki.
Oké, emelte poharát a férfi.
Kocintottak.
De ez Tigris Vero, Quenon Sant Nulla Questio Fiat, mondta a császári udvar hivatalos nyelvén Shaw. Boszorkányokról pedig, mivel nincsenek, említés se tétessék.
Könyves Kálmán saját alkotású törvénykönyvéből idéztem.
A korát megelőző felvilágosult ember volt.
Pontatlan megfogalmazás, méltóságos asszonyom. Kálmán inkább rafinált ember volt. Térjünk vissza egy kicsit a testi hibáira. Szent István kistermetű ember volt, de ő egy magasztos eszme érdekében és nem holmi kisebbségi komplexusok okán tette, amit tett. Ám de Kálmán a maga pupposságát és sántaságát, gyermekkori mellőztetését a hatalomból olyan tüskének érezte, ami hosszú éveken át ott gennyesedett a lelkében. Nem tudott túlemelkedni az egyéni bosszúján. Amikor király lett belőle, a nép nem fogadta előtt felkent uralkodónak, és tudja miért? Pontosan azért, amit az előbb felolvastam a könyvből, a szép asszonyok, ne cifrázzuk, a szép asszony elváltja a gyermeket, az egészséges, szép csecsemőt kilopja a bölcsőből, és oda teszi helyette a sántát, a nyomorékot, a púpost. Ezt hiszi a magyar nép. És Kálmántól, akit testi hibája következtében a szép asszony cseregyerekének tartanak, félelmükben elfordulnak az egyszerű hétköznapi emberek. A nép. És ő bosszúból elfordult a néptől. Boszorkányokról említés se tétessék, hisz nincsenek, hangoztatja. Szerintem könyves Kálmán találta ki a pápai koronaküldés mítoszát. Ne felejtse, a középkor derekán vagyunk, ha a koronát István a pápától kapja, akkor Istentől kapja. És akit ezzel a szent koronával koronáznak meg, az Istentől felkent uralkodó. Ki merne ezek után szembe helyezkedni Kálmán akaratával?
Dunavecki és Só tekintete egymásba fonodott. Só, javítson ki, ha tévednék. Maga azt állítja, hogy Stenonisék tündérilona kultusza inkább fedi a valóságot, mint a deélősieké?
Aha.
Na és mit gondol, negyedik von Anstetten ötvöse be tudja majd bizonyítani, hogy a korona egy 10. század előtti összeszerelés eredménye?
Kérdezte a nő hosszú hallgatás után. Bízom benne.
De vajon a készítés időpontjának meghatározásától hogyan fogunk eljutni a jelenlegi felelhetőségi hely meghatározásáig?
Sehogy, vigyorgott Só. Kolbászból talán még a nagy Stenonis sem tud disznót csinálni.
Van valami sajátos prekoncepciója a kutatásra vonatkozólag? Egyáltalán hol fogja elkezdeni?
Következett az este legnagyobb meglepetése. Honnan tudhatnám? Dunavecki furcsa mosolyal nézett Sóra.
Tudja, mire gondolok. Maguk együtt tudnának dolgozni az oposszal. Na szép.
Milyen érdekes ötlet, méltóságos asszonyom. De sajnos kivitelezhetetlen, mert a különleges űrszolgálat minden oposz tagot meg fog gyilkolni, aki az útjába kerül. Erre vonatkozólag egyértelmű parancsot kaptunk negyedik von Anstettentől. Nincs párdon, asszonyom. Az IASZ osztag egy emberként vonult ki a teremből, az ajtólapok összezárultak a katonák mögött, Marilyn és gazdag kapitány kettesben maradtak. A fehér adeptus a cifrapalota dísz udvarára néző panoráma ablak előtt állva, botjára támaszkodva nézte a vihart. A kertben recsegve ropogva hajladoztak a fák, a bokrok ágai veszett táncukat járták a megújuló szélrohamok csapásai alatt. Villámlott. A mennydörgés megrezegtette az ablaktáblát, de Marilyn nem mozdult, arca csupán egy kontúrtalan folt az ember magas kandelláberek vörhenyes fényében.
Köszönöm, szólalt meg gazdag kapitány, és barátja vállára tette a kezét.
A bátor beszéd bárki megtette volna az én helyemben. Hol van most?
Kérdezte Marilyn pillanatnyi hallgatás után.
A nyugtatókat kapott, alszik, mint a bunda. Holnapra kutya baja.
Marilyn elfojtott kurta nevetése hallatszott.
Kutya baja, ez jó. Ennek a Sónak világbajnok ötletei vannak. Mindenki más megölte volna ezt a férget. Ő mit csinált? A tudatát beleplántálta egy kutya testébe. Nem én találtam ki, az ő ötlete volt.
Na de mit számít ez? Mondta vállát gazdag. Csak az számít, hogy Nelly megúszta ezt a kalandot. Ó, ég, atyácska, oltalmaz, ha arra gondolok, hogy ez a szörnyeteg megszállva tartotta.
Ó!
Gazdag elsétált az asztalig, bort töltött a kupákba.
Hagyjuk Nellit! Ádám, el kell mondanom neked valamit,
mondta csöndesen Marilyn, aki továbbra sem mozdult az ablaktól.
Amikor őróla beszélünk, használjunk bármilyen kedves szavakat, valahogy mindig megfagy kettőnk között a levegő. Ami történt, az megtörtént, én nem haragszom rád.
Krisztián,
kérlek, hagyd végig mondanom.
Marilyn végre elfordult az ablaktól.
Én szerettem őt, jobban, mint az életemet, de ő téged választott. Ádám, ennek így kellett történnie, és én azt szeretném, ha mindörökre így maradna, ahogy most van. Ezt tudnod kell.
Ádám szóra nyitotta a száját. Ekkor megszólalt a komja. Lekapta az övéről. Mindkét férfi áldotta az ég atyácskát, hogy a hívás véget vetett ennek a beszélgetésnek, ami tulajdonképpen már kerek egy éve tartott. Gazdag kapitány tartotta az arca elé a készüléket az IASZ-tiszt. Marilyn lassan a homlokához emelte a kezét, ő mentális üzenetet kapott. Gazdag komjának képernyőjén bárány arca látszott.
Jöjjön a koordinációba, kapitány! Valami történt a TIRS lányokkal.
Marilyn? A fehér táltos botjára támaszkodva ment az ajtó felé.
Itt van velem, már tud róla.
A
A holoképernyőn elsimultak a színes vonalkák, a fény szövétnek darabokra hullott, mint zápor verte pókháló az Eresz csatorna mellett.
Elmentek volna? Kérdezte Bárány. Nem mentek ezek sehova, csupán kiesett a koordinátor tündérük, állapította meg Merlin. Ennek két oka lehet. Vagy önszántából szüntette meg a kapcsolatot, vagy erőszakkal kényszerítette erre valaki. Az első abszolút logikátlan, a másik teljességgel képtelenség.
És ha a szép asszony rendelte vissza, osztotta meg kettejükkel a feltételezését gazdakapitány. Merlin megrázta a fejét.
Ebben sincs logika. Akkor mindegyiküket vissza kellett volna rendelnie, de a vonalak nem eltűntek, hanem kisimultak, amiből arra lehet következtetni, hogy 4-5 lány még mindig kint van terepen, és nincs telepatikus kapcsolatuk. Ami a koordináta tündér elméjén keresztül zajlik, a csaj tudata olyan, mint egy rohadt reléállomás. A szép asszony a koordinátor tündéreken keresztül irányítja a lányait, jelen felállás szerint a jurta palotában erre jó darabig nem lesz képes, ha csak nincs valahol a közelben, és nem veszi át a koordinátora szerepét. Summa summarum, a parancsnok akcióképtelenné vált, uraim.
Só? Kérdezte Bárány. Egyáltalán a császáriak tudnak az oposz jelenlétéről?
Egyáltalán mi az, amiről a pretoriánusok nem tudnak? Egyébként nem hiszem, hogy Só csapott le a nőre, ehhez még a császári technológia sem képes.
Bárány feltette a következő kérdést. Na de mi? Vagy inkább ki az, aki képes egy oposz vezérboszorka lekapcsolására? A kérdés megválaszolatlanul lebegett hármójuk között a levegőben, habár mindegyikük számára felmerült a reá adható egyetlen logikus válasz, erre csak az oposz fekete táltosai képesek, akik könnyedén felismerik az ilyen női harcosokat. Merlin lett az, aki áttört a hallgatás falán.
Stanonis, itt van.
Ez biztos? Hökkent meg Nelly vőlegénye. Ő tette volna? Na de miért iktatná ki a parancsnokot? Ez pontosan olyan, mintha harcba szállna a szép asszonnyal.
Nem tudom, mi történik odakint, mondta Merlin. Csak egy valamit tudok, perceken belül eláll a vihar.
2 perc múlva elállt a vihar.
Hé, haver, vegyél török mézet.
Nem szeretjük a törököket. Stanonis tovább sétált a tömegben. A török mézárus pontosan 5 perc múlva infarktust kapott és meghalt.
Tessék, jó ember, vegyen a kedvesének tükrös mézes kalácsot,
szólította meg Stanoniszt egy fejkendős öregasszony.
Köszönöm, 100 év óta nem szeretem, mosolygott rá a nagymester,
aztán jobb kezével elsimította a nő arca előtt a levegőt, amivel változást okozott a testet körülölelő aurában. A nőnek hajnalra megszűnt az évek óta kínzó hátfájása. Stanonis elváltoztatott arcvonásokkal szőkén és az északi fiatalemberekre jellemző tüskehajjal közlekedett a sátra között. Fekete csukja köpenye és Attilája köddé vált, e ruhák szerepét molekulárisan stabilizált farmeröltöny és fehér póló vette át, a férfi egyedül a bakancsát tartotta meg, sokan hordtak hasonló lábbelit, ez nem szúrhat szemet senkinek, még a dejélősi ügynökeinek sem, akik elvegyültek a vendégseregben. A nagymester elvégezte a feladatát, akcióját fényes siker koronázta, lehetőségeit maximálisan kihasználva egyelőre megakadályozta a szép asszony indulatos és megfontolatlan akcióját a császáriak ellen. Mire Tündér Ilona rendezi a sorait, fel fog kelni a nap, és a róla elnevezett rohamosztag csak alkonyattól pirkadatig támad, Só és a csapata közel 16 órán keresztül biztonságban érezheti magát. Milyen különös dolgokat produkál az élet, töprengett magában Stanonis. Ha valaki alig 2 hete azt mondja nekem, hogy én leszek az, aki szembeszáll Ilonával Só védelmében, azt biztosan körberöhögöm. Ez a legkevesebb. Stanonis megállt egy színpad tövében, a pódium előtt húzódó füves területen egyre sűrűsödött a fiatalokból álló tömeg. A vihar elültével mindenki visszatért a színpadokhoz, ahol egész éjszaka zajlottak a koncertek, a dejélősiek napkirály ünnepe, amolyan világzenei találkozó is egyben, ahol a populáris irányzatoktól kezdve a népzenéig bezárólag tucatnyi stílus adott egymásnak randevút. Nappal az ünnepség hivatalos programja zajlott, nyilvános táltos áldozatok, ős magyar harcászati bemutatók és versenyek, vitafórumok, ami a harmadik nap délutánján a napkirály és kedvesének szimbolikus megkoronázásával zárult, de az éjszaka kultúrái volt, Legalább 10 különböző helyszínen egyszerre zajlottak az események, Stanonis épp egy ilyen előkészületbe csöppent bele. Nézte, mi történik körülötte, de mégsem látta. Gondolatai tündér Ilonája körül jártak.
Ha jól belegondolok, nem Sót védelmezem, hanem épp ellenkezőleg. Ilonát tőle. Hm?
Megzabolázhatatlan boszorka, mindig a saját feje után megy, nem beszélve arról, ami kettőnk között történt. Stanonis szenvedett a felismeréstől, valójában emiatt kockáztatta az életét, ezért jött a deélősi karnevára. Igen, Ilona sokkal többet jelentett a számára. A gyöngyvirág koszorús, napba öltözött asszony, az egyetlen nő a Pannon kerekén és a végtelen univerzumban, aki iránt érzelmeket táplált. Félrevezette a mézes kalácsos asszonyt, ő bizony tudott szeretni az elmúlt 100 évben is. Hogy ne szeretett volna, amikor most is majdnem szétveti a szerelem egy tündér iránt, aki emberi alakba öltözve jár kél a mit sem sejtő emberek között. Sokan ismerik az arcát, de egy emberi kezet nem tesznek ki azok az ujjak, amelyeken meg lehet számolni ezek közül, hányan tudják valójában kicsoda ő. A tömeg egyre szaporodott, a színpadon hangolni kezdett egy zenekar. A szóló gitáros pötyögött egy keveset, aztán intett a közönségnek. Kitört a füttyés taps vihar, hamarosan, ha nagy késéssel is, de kezdetét veszi a koncert. Stanonis visszatért az álomvilágból, kíváncsian nézett körül. Női kacagást hallott a háta mögül. Odafordult. Implant nélkül csak homályos körvonalakat lehetett látni a sötétben, neki viszont nem kellett elektronikus erősítés, hogy tisztálása az arcokat. Fiatalokból álló, 6 tagú társaság vidult a szomszédos fa tövében, 2 lány és 4 fiú. 10 évesek voltak, az öltözetük alapján Észak-Pannoniából érkeztek, és sörrel a kezükben várták, hogy elkezdődjön a koncert. Az egyik lány büszkén mutatta a többieknek azt a nyakába akasztott ékszert, ami a jó hangulatot okozta. Az egyik fiú fintorogva rázta a fejét, nem tetszett neki a vásárfia. Stanonis kirekesztett elméjéből minden zavaró zajforrást, és csak rájuk koncentrált. Kihallgatta őket. 10 pengőfonitot adtál ezért a vacakért. Egyáltalán mi ez? Lélektükör? Kérdezte a fiú. Azt nem lehet vásárolni, az egy szent ékszer, világosította fel egy másik, aki döbbenetes hasonlóságot mutatott az évszázadok óta halott Woody Allennel. Én nem tudom mi ez, de tök jól néz ki, nem? Nézett körül a lány. Egy kembös lóg a nyakadban, szólt oda neki Stanonis. A fiatalok meglepetten fordultak felé. A férfi odasétált hozzájuk, rájuk köszönt. Adjon Isten jó estét! A fiatalok részéről elhangzott 3 jó estét, 2 helló, meg egy csá is. Ez utóbbit az ékszert megvásároló lány hallatta. Stanonis hosszan a szemébe nézett. Te milyen nyelven beszélsz?
Magyarul.
Akkor miért nem értem, amit mondasz? A lány zavarba jött, a többiek nem különben. A férfi különös hatással volt rájuk, maguk sem tudták miért. Stanonis megfogta a láncszerűen egymásba kapcsolt gyűrűkből, majd szögletes és kerek díszekből álló, legalul piros bojtban végződő ékszert. Tenyerébe ültette a korong díszeket. Hol vetted? Kérdezte a barna hajú, szép arcú lánytól.
Az egyik árusnál.
A lány szó nélkül cigarettával kínálta Stanoniszt, a férfi megrázta a fejét. Persze az árus nem mondta, hogy mi ez.
Azt mondta nyakba való.
Értem. Haver! Éledezett Woody Allen, a nagymester elhallgattatta őt egy szigorú pillantással, aztán ujjait végig simította a tenyerébe ültetett ékszeren. Beszélni kezdett. A kembős egy olyan népszokás bizonyítéka, amely a legősibb néphagyományokban és az ősi mágus vallásban gyökerezik. Aki kembőst hord a nyakában, beavatottá válik az anya istennő munkájának, az élet tovább haladásának a folytatásában. A modern korban már csak a közép-ázsiai jógúrasszonyok viselték, az elnevezés a sumér Kim-Bu-Us kifejezésből vezethető le, ami az Isten anyához vezető beavatást jelent, azzal a mitológikus tartalommal, hogy a beavatottak ágyékának forrásából nemzedékek származnak. Hallottatok már a turulmondáról és emese álmáról? Stanonis kíváncsian csillogó tekintetek keresztüzében állt. De válaszul csak fejrázást kapott. Ez szomorú, jegyezte meg a férfi, és visszaengedte az ékszert a lányakában. A felső testen csak gyűrűk vannak, az ékszerek nem véletlenül csilingelnek az ágyékod előtt.
Ami az emeséből előtörő vér forrás helye, mondta végül a lánynak, és elvette Woody ellentől a sörét. Kösz! Belekortyolt.
Ki maga?
Kérdezte a kembőst viselő lány. A holtak ura, válaszolta a férfi. Nem nevetett senki. Egy íjászosztag közeledett a tömeg szélén, egy táltos haladt a csoport élén, és határozott léptekkel vezette a katonákat a sátortábor irányába. Stanonis utánuk fordult.
Hová mennek ezek ilyen nagy lendülettel? Kérdezte az a fiú, aki olyan nagy nem tetszéssel fogadta a kembős megvásárlását.
Egy lakókocsihoz, mondta Stanonis a távolodó íjászok után nézve.
Mennem kell, jelentette be hirtelen. Ugye magát keresik? Kérdezte az ékszert viselő lány.
A férfi mosolyogva nézett rá, aztán kinyújtott kezével megsimogatta az arcát. Légy boldog, virág! Majd nézzetek fel a színpadra, mondta búcsúzóul, és elindult előre a tömegben.
Honnan tudja a nevemet?
Kérdezte döbbenten a kembőst markoló lány. Barátai nem tudták megválaszolni a kérdését. A táltos vezette íjász csapat megkerült a színpadot, és elindult a sátrak között, a szembe jövők oldalra húzottak kitértek útjukból. A csapat élén haladó táltost Merlin igazította el, a katonáknak egy lakókocsit kellett ellenőrizniük a tábor túlsó végén, a híres fehér adeptus szerint ott találni fognak valamit. Egy lány holttestét. A barna köpenyes fiatal férfi hirtelen megtorpant az élen, visszafordult a színpadhoz, a hangszórók egy férfi hangját közvetítették. A táltost nem a hangismerős mi volta, hanem a szöveg késztette megtorpanásra. Stanonis egyszerűen felsétált a színpadra, odament az egyik mikrofonhoz, megkopogtatta és egyszerűen megszólított 3000 embert. Nincsen apám, se anyám, se istenem, se hazám. Mindenki felkapta a fejét, és a színpad felé fordult. Stanonis paranormál képességeit alkalmazta és szemhunyásnyi idő alatt hatása alá vonta a nézőközönségét. A zsiva jelölt a színpad előtti térségen pisszenés sem lehetett hallani, mindenki feszülten várta a folytatást. Stanonis ekkor szétárta a kezét, szemét lehúnyta, majd földön túli hangon kántálni kezdett egy ősrégi szöveget, a szép asszony naphimnuszát. A második sornál gyökerezett földbe az íjászokat vezető táltos lába. Vízi tündér kisasszony simogatta, kellő napos arany fürtöcskédre. Erdei tündér kisasszony simogatta, kellő napos arany fürtöcskédre. 2 kilométerrel odébb a koordinációs teremben Merlin kikerekedett szemmel nézte a mentálképernyőket.
Érgalmas Isten, kiáltotta a táltos.
Megszédült, meg kellett kapaszkodnia egy szék támlájában. Stanonis fennhangon kántálta az imát, és közben átalakult. Arconásai eltorzultak, csontjai recsegve ropogva nőttek eredeti méretére. Ruházata elfolyt és megfeketedett, akárcsak a haja, amely nőni kezdett és fénylő varkocsokba fonta magát. A tömeg néma ájtattal nézte a csodát.
7 sasröptényi magas, égatyácskát teremtette, 7 oldalú szent sipkádat tett föl, tündököltest föl, 7 oldalú szentházad, aranyszékekből való 7 ajtaját, tárcéjjel.
A jurta palota egyik távoli pontján szívfájdalomtól torzult egy szép női arc. A himnusz ennek a nőnek szólt. Attól a perctől kezdve, hogy meggyilkolták a koordinátort, tudott Stanonis jelenlétéről. Tudott róla, és nem tehetett ellene semmit.
Légy átkozott, suttogta maga elé a sötétben. Pedig szeretem.
Stanonis hangja az egekig szárnyalt.
Kellő napos aranyfürtödet, abroncs kerék módra menő kerekföldre, sugározzat ki!
És a himnusz utolsó sorát követően az egyik keleti jurta kupola tövében megcsillant az első hajnali fénysugár, amely szemkápráztató fénypászmákká robbantotta szét a színpadon álló, fekete csukja köpenyes rovás jelekkel tetovált férfit. Amikor Lauder Stanonis távozott a dejél ősiek földjéről, bárány mentálképernyői átadták magukat az enyészetnek, és gyémánt könnyeket sírva átkozta szerelmét egy halhatatlan istenő.